Zsoltárok könyve 47-től az 50-ig. A 47. Zsoltár az új évre íródott, és ezt 7-szer olvaszták fel a trombita megfújása előtt, ami a zsidó új évet köszöntötte. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó örömmel ujjongjatok Isten előtt, mert a felséges úr félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja a mi örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Felvonul Isten újjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői Ábrahám istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő. Ez a Zsoltár a dicső újkorba tekint, de a zsidók mindezt új évként értelmezték. Valójában ez arra az újkorra tekint, amelyben Jézus megalapítja a földi királyságát, amelyre nagy várakozással, örömmel és újjongással tekintünk. A 48. Zsoltár. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon, a nagy király városa. Ez a Zsoltár ismét a földi királyság korát vetíti elénk, amikor Jézus, a nagy király Jeruzsálemben fog uralkodni, és a trónja a Sion hegyén lesz felállítva. Ezért annyira izgalmas számomra, amikor Jeruzsálembe megyek, mert az egyik legkedvencebb helyem a Sion hegye. Nagyon szeretek megállni azon a hegyen, és gondolkodni, hogy vajon hová is fogja helyezni Jézus a trónját. A Sion hegyének északi lejtője a jeruzsálemi oldal, és valahol ott lesz majd ez a trón. A nagy király városa, melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. Mert a királyok szövetkeztek, együttesen felvonultak ellene, de amint meglátták, megdöbbentek, megriadtak és megfutamodtak. Reszketés fogta el őket, mint a vajúdó asszonyt, mint amikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. Amiről hallottunk, azt láttuk is a seregek urának városában, Istenünk városában, megtartja Isten örökre. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten! Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk jobbodon csupa igazság. Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz. Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedéknek. Bizony itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké. Ő vezet minket, mint halálig. Mindig, amikor oda megyek, körbejárom a Siont, megszámlálom a tornyait, mert nagyon-nagyon szeretek ott sétálni, és előre gondolkodni Isten csodálatos tervén. 49. Zsoltár. Halljátok ezt, minti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel a fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az élet váltsága. A Zsoltár írója hárfán játszik, és néhány gondolatot közöl azzal a szándékkal, hogy gondolkozzunk el rajta. Az első a gazdagokkal kapcsolatos. Vannak olyan dolgok, amit pénzzel nem lehet megvenni. Azok, akik gazdagságukban bíznak, nem tudják megváltani lelküket, még ha az összes pénzüket is odaadják. A megváltást nem lehet megvásárolni. Valószínű, hogy Péter erre a Zsoltárra gondolt, amikor ezt írta. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ezért nem lehet megvenni semmi pénzzel a lélek megváltását. Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a szírgödröt. Pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és az ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. Óvakodjatok, amikor az emberek saját magukról kezdenek elnevezni helyeket. Ezzel azt akarják mondani, hogy a nevük halhatatlanságának segítségével örökké élni fognak. Én nagyon örülök, hogy Isten ilyen buta családnevet adott nekem, hogy Smith, azaz Kovács, így aztán nem kell elnevezni semmit Kovácsról. A múlt héten bementem egy boltba, odajött egy ember, és azt mondta. Éj, ismerlek téged, mert láttalak a tévében. Persze, sokan jönnek és mondják, hogy éveken keresztül hallgattam a tanításaidat. Ezért hát egyszerűen csak azt válaszoltam. Örülök, hogy találkozhattunk, uram. Hát mit tudjak erre válaszolni? Aztán amikor megfordultam, hogy elmenjek, utánam szólt. Viszlát, kapitány! De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. A gazdagok teste és szépsége elenyészik a sírban, de Isten engem újjá fog éleszteni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában. Úgy sem vihet magával semmit, ha meghal, nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sora, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Aki nem született újjá Krisztusban, pontosan úgy él, mint az állatok, mert csak a testével törődik. Az állat élete egy testtudatos élet, mert csak arra gondol, hogy mit fog enni legközelebb, vagy kivel közösülhet, mert az alapvető testi ösztönöket követi. Az az ember, akit Isten lelke nem újított meg, ugyanolyan, mint egy állat, és úgy is fogja végezni, mint egy állat. Azok, akiket Krisztus lelke újított meg, és hisznek Jézus Krisztusban, azok sohasem halnak meg. Isten megújítja majd a lelkemet, és örökké vele fogok élni. Az 50. Zsoltárt három részre oszthatjuk. Az első 6 vers Istenről szól, és a héberben ez így kezdődik. El Elohim Jehova szólt. Isten egyes számban, Isten többes számban, és utána a neve, azaz Jehova. Az elt gyakran hatalmasnak fordítják, mert ez az erő, amely benne összpontosul. A hatalmas Isten, az Úr szólt, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Amikor ismét eljön a mi Úrunk, be fog robbanni ismét a történelembe. De vannak, akik azt állítják, hogy Isten elidegenítette magát a földtől, az emberektől és a történelemtől. Péter pedig ezt írja. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Isten kivonta magát a világból, mondják, és megengedi, hogy a dolgok evolúciós rendszerint haladjanak, de Péter rámutat arra, hogy Isten igenis beavatkozott korábban a világ történelembe. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ezek szándékosan figyelmen kívül hagyják Jézus Krisztus emberi formában történt eljövetelét, amikor Isten közénk jött és köztünk élt. és ő ismét el fog jönni emésztő tűzzel és szélvihar közepette. Amikor Jézus visszatér, akkor a Föld az eddig ismert legnagyobb szenvedés közepette lesz, az Armageddon ütközet mindent elsöpör, és a vér a lovak szügyéig fog érni a megídó völgyben. Szörnyű csapás lesz ez, amikor az emberek az összes egymás elleni utálatukat, gyűlöletüket és megvetésüket szabadjára engedik. Mindez őrült Isten elleni lázadásba fog torkolni, és az emberek meg akarnak szabadulni Istentől és minden korláttól, amely testi vágyaik kielégítését akadályozza. Amikor ez az ütközet a tetőpontjára fog hágni, akkor fog eljönni ismét Jézus. Rálép az olajfák hegyére, és a hegy középen ketté válik. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. A Zsoltár második részében Isten a népéhez szól. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért. Nem vonom kétségbe, mondja Isten, hogy a vallásos szertartásaidat rendben végezted, megtartottál mindent hűségesen. De nem erről szól az élet. Nem akarok többé gépies imádatot hallgatni, nem akarom többé kötelességtudatból jövő vallásodat. De nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát? Iszom-e a bakok vérét? Isten rámutat arra, hogy az embereknek téves elképzelésük volt az áldozatokkal kapcsolatban, mert azt mondták magukban. Istennek adok. Mintha Istennek szüksége lenne arra, hogy én adjam a húst a vacsorájához. Isten azt mondja, hogy én nem vagyok éhes, és ha így lenne, akkor sem a te orrodra kötném, mert az egész világ az enyém, és minden, ami benne van. Miért kérnék tőled bármit is? Kifejezetten hibás azt a képet festeni az emberek előtt, hogy Isten tönkrement. Unom már azokat a leveleket, amelyeket hetente kapok, és amelyekben az áll, hogy Istennek ismét pénzügyi gondjai vannak. Milyen szegényes képet mutatunk így Istenről a világnak. Ezért aztán az emberek azért adnak, hogy kisegítsék Istent, nehogy csődöt jelentsen. Mintha Istennek pont az én támogatásom hiányozna, és ha nem adok, akkor vége van. Isten nem akarja, hogy ezzel a gondolattal a fejedben adakozz neki. Nem akarja, hogy azt gondold, hogy kéregetőként áll előtted. Nem azért kell áldozz, hogy engem etessél, hanem azért, hogy a bűneid elfedeztessenek, és visszaállhasson a köztünk levő kapcsolat. Ez az, amit szeretnék. Értelmes, szíved mélyéről jövő közösséget veled. Nem kell a pénzed, nem kell a kecskéd, a juhod, hanem a szereteted, a kapcsolatod, a szeretetből jövő szolgálatod, amely nem kötelezettségből jövő, hanem az én szeretetemre való válaszból fakadó. A bűn megtörte kapcsolatunkat, távol tart tőle, és ezért kell áldozd, hogy a bűnödet fedezd el, így hát az áldozat a te javadra van, hogy miután megszabadultál a bűntudatodtól, ismét visszaálljon a köztünk levő közösség. Ez az áldozat lényege, hogy szívünk mélyéről jövő kapcsolatunk és közösségünk lehessen vele. És ez érvényes manapság az adakozással kapcsolatban is. Ne azért adjunk, hogy kisegítsük Istent és fizetőképessé tegyük. Az adakozás a mi iránta való szeretetünkből kell fakadjon. Nagyon értékelem, hogy mit tettél értem, és szeretnék valamit tenni érted, Istenem. Túlcsorduló, szeretetteljes szívvel akarok adni, szeretek adni, akarok adni. A Biblia szerint sohasem adj kényszerből vagy nyomás hatására. Nagyon hibás az a dolog, ha ilyen módszereket használnak arra, hogy az embereket adakozásra bírják. Nagyon szégyelném magam Isten előtt, amikor a mennybe érkezek, ha ilyen módszereket használnék az anyagiak előteremtésére. Sokan azt próbálják elhitetni, hogy azért adakozzunk, mert Isten úgyis többszörösen adja majd azt vissza. Az emberek kapzsiságát használják fel, mert meglebegtetik az emberek szem előtt, hogy Nézd, mit fog neked adni Isten. Ha Istennek adakozol, akkor gyönyörű autókat vehetsz majd magadnak, annyit kapsz vissza. De Isten nem akarja, hogy ilyen számítással adakozz. Adok 10-et, és ő 100-at fog visszaadni. Hú, de jó, akkor adjunk 100-at, és akkor 1000-et kaphatunk vissza. És így fogunk meggazdagodni. Milyen szerencsétlen motiváció ez az adakozásra. Istenem, annyira szeretlek, hogy nagyon köszönöm, amit értem tettél. Hogy is adhatnék kevesebbet, mint a lehető legjobbat, amit tudok? Saját magamat adom, mert oly sokat tettél értem. Semmim sem volt, semmit sem érdemlek, és mégis milyen jó voltál, és mennyi áldással halmoztál el engem. Mit adhatok, Istenem? Így adhatok Istennek túlcsorduló szívem ösztönzéséből fakadóan, és ez az, amire Isten vágyik. A Zsoltárban Isten azt mondja, hogy nem vagyok éhes, nem állok a csőd szélén, és inkább ne is hozd az áldozataidat, kivéve, ha muszáj, mert csak így tudsz elém jönni. Amit igazán szeretnék, az a hála áldozat. Fel kellene jegyezzük egy hétig, hogy hányszor panaszkodunk Istennek a rossz dolgok miatt, és hányszor adunk neki hálát mindenért, amit tőle kaptunk. Azt hiszem, hogy csodálkoznánk az arányon. Pedig Isten a hálánkat szeretné. Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Amikor fogadalmat teszek, akkor tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok olyan, amilyen kellene legyek, és megfogadom Istennek, hogy ezentúl jobb leszek. Dávid azt mondta, hogy betartom azokat a fogadalmakat, amelyeket akkor tettem, amikor bajban voltam. És valóban akkor szoktunk fogadkozni, amikor bajban vagyunk. Ó Istenem, segíts ki ebből a bajból, és megígérem, hogy jobb életet fogok élni ezentúl. Aztán, amikor kijutunk a bajból, akárcsak a kisgyerekek, elfelejtjük Istent, és az ő munkát körülményekkel, véletlenekkel kezdjük magyarázni. Elfelejtjük a fogadalmainkat, és ugyanazt a régi, szegényes életünket folytatjuk. Aztán ismét bajba jutunk, megint megfogadjuk, mert a szívünk mélyén tudjuk, hogy nem olyanok vagyunk, amilyenek lehetnénk. Ezért tesszük a fogadalmat, és Isten azt mondja, hogy akkor tartsuk is be, amit ígértünk, éljük azt a jobb életet. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak. Isten gyakran buzdít arra, hogy hívjuk őt segítségül, ha bajba jutunk. A Jeremiás 33-ban ezt olvassuk. Kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Bármikor bajban vagyunk, Istent hívhatjuk segítségül. Van egy barátom, aki egy névjegyet adott nekem, és azt mondta, hogy ha bármikor bajba kerülök, csak hívjam fel ezt a számot. És ez milyen jó érzés. Van egy másik barátom is, aki 80-as éveiben járt, és a buzdítás csodálatos ajándékával volt megáldva. Volt egy nagy régi kedilekje, és ezzel járta az országot, és buzdítással szolgált az ország keresztény gyülekezeteiben. Egyszer Texasban volt egy megbeszélésen, és a buzdítása a hallgatóságban ülő egyik embert nagyon megérintette, és azt mondta neki a megbeszélés után. Aggódom maga miatt, hogy ezzel a régi autóval járja az országot. Én egy szállítmányozó cég tulajdonosa vagyok, és az ország minden részén vannak telephelyeink. Azt szeretném, hogyha elfogadná a névjegyemet, amelyen a telefonszámon van. Bárhol, bármikor van szüksége segítségre, csak hívja fel ezt a számot, mert nem lehet távol valamelyik telephelyünktől, és azonnal intézkedni fogok, hogy az autójáról és önről gondoskodjanak. Az idős hölgy mosolygott, visszaadta neki a névjegyét, és ezt mondta. Ez egy nagyon nagy lelkű ajánlat, és szeretném, ha tudná, hogy hihetetlenül nagyra értékelem. De 60 éven keresztül az Úrban bíztam, és ő sohasem hagyott engem cserben, így hát nem hiszem, hogy szükség volna az ő lecserélésére. Ha hívhatod Istent segítségül, akkor miért fogadnál el egy helyettest? Milyen jó, hogy Istenhez kiálthatunk. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ez az a dicsőítés, amit Isten vár tőlünk, amikor mindazokért dicsőítjük, amiket értünk tett. Eddig tartott az, amit Isten a sajátjaihoz szólt. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést és elveted igéimet. Miért jönnél be a királyságomba? Miért jönnél az én uralmam és hatalmam alá, hiszen gyűlölöd a feddést és semmi közös dolgunk nincs. Ha tolvajt látsz, vele cimborász, és a paráznákkal tartasz. Jézus azt mondta, hogy ha valaki olyan úton akar bemenni Isten országába, amely nem rajta keresztül vezet, akkor ő egy tolvaj. Hihetetlen, hogy mennyi mindent elhisznek az emberek akkor, amikor visszautasítják Jézus Krisztust. Hihetetlenül furcsa dolgokat vesznek magukra. Ezek az emberek korunk legbrilliánsabb elméi, ugyanakkor a lelki dolgokban teljes sötétségben vannak. Vannak, akik túl intelligensek a Jézus Krisztusban való hit szempontjából, de kiderül, hogy spiritisták, vagy éppen más furcsa utakat keresnek. Az Úr ítéletnapkor pedig azt fogja kérdezni, hogy miért engednélek be a királyságba, ha lelki paráznaként idegen isteneket imádtál. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Azt a sajnálatos hibát követted el, hogy a hallgatásomat gyengeségnek vélted. Azt hitted, hogy engem nem érdekelt a dolog, nem számított, mivel nem kaptál azonnali ítéletet. Figyelmeztetlek, hogy ez az a hiba, amit még a keresztények is elkövetnek, amikor a bűn és a gonoszság ösvényére lépnek. Hallottam, hogy ezt mondták, hogy ha olyan rossz az, amit csinálunk, akkor miért áldja meg Isten az életüket? Isten hosszú tűrését, türelmét és kegyelmét gonoszságuk elfogadásának gondolják. De Isten sohasem fogadja el a gonoszságot. Igaz, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és hosszú tűrő, de ne hibázzatok. Ő nem gyenge. Az ítélet napja el fog jönni, és annak ellenére, hogy úgy tűnik eltűri, amit csinálsz, mert még nem csapott le rád, ez nem azt jelenti, hogy megszabadulsz az ítélettől. Mert egyszer eljön a nap. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Értsétek meg, hogy nem mosolygok, nem fogadom el a gonoszságotokat. Jobb, ha megváltoztok, különben nem foglak megszabadítani. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Atyám, add, hogy a legmélyebb figyelmet szenteljük ezen igédnek, mert tudjuk, hogy nincs szabadulás akkor, ha figyelmen kívül hagyjuk a fiadon, Jézus Krisztuson keresztül felajánlott utat. Atyám, segíts, hogy jó útra irányítsuk életünket, és neked adjunk hálát mindenért. Segíts, hogy az szerint éljünk, amit jónak ismerünk. Halld meg a kiáltásunkat, és dolgozz az életünkben, erre kérünk, Uram. A Zsoltár írójához hasonlóan hadd tapasztaljuk meg azt a mérhetetlen szomjúságot irántad, hogy az igazságra éhezzünk és szomjazzunk, és aztán megelégítetve túlcsorduljon bennünk a te szereteted a lelkeden keresztül Jézus nevében.